Így kapaszkodik a forint a párkány szélén, mélyben ott van a 400 forint, vajon marad, megy, merre tart a forint? Kezdünk!
Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
Pénzbeszél podcast, Kovács Máté, Horváth Attila, Magyar Zoltán in the house. Negyedévről negyedévre jövünk mindig egy forint analízissel. Ismét itt vagyunk, úgyhogy megint azzal a metodikával fogunk haladni, hogy a srácok hoztak nagyon aktuális híreket. Valamiért most úgy is dobta a gép, hogy rendkívül forró a téma a forint kapcsán, úgyhogy amelyik őtöknek jobban esik, kezdje is el.
Üdvözlöm a hallgatókat, igen, fontos most ez a téma, napra készen tartjuk ezt, mert ugye most itt a napokban történt a kormány és az MNB közötti perpatvarnak az újabb része, mint valami sorozat, illetve több olyan fundamentális esemény is történt itt Magyarországgal kapcsolatban, illetve a nemzetközi külső hatásokat tekintve is, ami befolyásolja erősen a forint árfolyamát, erősebben, mint az elmúlt hónapokban. Erre hozunk majd tárgyilagos példákat, úgyhogy ez lenne igazából a mai nap apropója.
Oké. Okay. Hát amit ebből az átlag befektető polgár érzékelhet, az pedig az, hogy egy pár nap alatt hirtelen egy 10 forinttal ugrott az árfolyama az euróforintnak, és hát hogyha más nem, akkor közérdeklődést a 395 forintos euróforint árfolyam az, ami fenntartja.
Igen, azért azt mondjuk el, hogy ez miért fontos egy magyar befektetőnek, akár egy magyar állampolgárnak, hogy mi a helyzet az euróforinttal?
Van neki egy pár oka. Az egyik az az, hogyha bemegy a boltba, Aldiba, Lidlbe, és ott szeretne valamit vásárolni, akkor az jó eséllyel nem Magyarországon termett, hanem valamelyik más Európai Uniós országban, úgyhogy ezt be kellett idehozni, le kellett hozzá váltani a magyar forintot az euróra, és hogyha többet kell fizetni az euróért, akkor bizony neki is majd egyszer többet kell fizetnie a boltban azért a bizonyos külföldről származó termékért. Szóval van egy ilyen mindennapi következménye is neki. Másik oldalról pedig, hogyha valaki befektet, akkor ez mindig egy viszonyítási pont, hogyha én forintban fektettem be, akkor nézzük azt, hogy hogy jártam volna akkor, hogyha euróban fektetek be. Ha euróban fektetem be, akkor meg nyilván azt nézem, hogy most a forinthoz képest, ez most jól tettem-e, vagy nem tettem-e jól. Aztán, hogyha távolabbra tekintek, akkor meg nyilván ezt át kell gondolnom folyamatosan, hogy jó helyen van-e a pénzem forintban, vagy jobb lenne euróban.
Igen, rövid, közép és hosszú távon. Sőt, jutott eszembe, hogy aki azért magyar termékeket próbál levadászni az áruk polcokról, még ő se érezheti magát teljesen védve, hiszen az, aki gyártja, előállítja azt a terméket, valószínűleg ő is vásárol
alapanyagot,
külföldről vásárol akár gépparkot, gépeszközöket, bármi, amiért ő eurós számlát fog kapni, és hát ez bizony forintban jelentős tétel lesz, és ezt bele fogja építeni abba az adott termékbe, ami egyébként magyar teljesen.
Igen, meg van egy harmadik szempont is, aki esetleg mondjuk nem vásárol magyar terméket, mert mondjuk külföldön él, és nem is foglalkozik befektetésekkel, annak is szempont, hogy így tudja vizsgálni akár Magyarországnak a gazdasági helyzetét, a világban elfoglalt pozíciónkat, helyzetünket. Ez egy jó fokmérője a forint változásnak az euróval szemben.
A környező országokhoz képest is.
Akár az is így van.
Tudnak minket skálázni. Oké, jöjjön egy jó hír.
Csapjunk bele, mert van egy pár hírünk. Szokás szerint fel fogok olvasni egy pár hír részletet. Az elsőt azt a portfólióból szemlézzük, ahol is mondom a Matolcsy Györggyel kapcsolatban, ő mit mondott. Itt van egy hír összefoglaló. Csütörtökön ismét nyomás alá került a forint, miután Matolcsy György, az MNB elnöke keményen bírálta a kormányt. Ezt követően gyengült a nyomás a magyar fizetőeszközön, péntek estére azonban ismét visszatért az árfolyam a tavaly nyáron látott szintekhez.
Ezt fordítsuk le magyarra, hogy mit is jelent ez.
Szóval mit jelent? Feszültség van a kormány és a jegybank között, amit a befektetők egy bizonytalanságként érzékelnek. Ez kicsit olyan, tudod, mint hogyha látsz egy házaspárt, akik veszekednek, és hogyha mondjuk ez a házaspár pont egy cégnek a vezetője, mind a ketten, akkor kicsit elgondolkozol azon, hogy vajon annak a cégnek a jövője hogy fog alakulni, hogyha már eleve a cégvezetők így állandóan üzengetnek, meg utalgatnak, meg piszkálják egymást.
Ez jó példa. És akkor ez értelmszerűen gyengítőleg tudhatni.
Hát ez a fajta bizonytalanság, amit ez üzen. Ugye nem is feltétlenül kell, hogy itt egy konkrét rossz hír legyen, hogy ez meg ez történt a forinttal, hanem már csak, amit ebből lehet sejteni, hogy itt valami nagy bizonytalanság, összeveszés, nehezen tervezhető jövő, belső feszültségek, kiszámíthatatlanság. Ezek nagyon rossz üzenetek, amikor egy országgal próbáljuk összekötni.
Igen, és milyen durva fundamentális problémák lehetnek, hogyha a nyilatkozattételből csak ennyi szivárog ki. Tehát ugye lehet tudni, hogy valószínűleg ami kiszivárog, mint egy-egy mondat, a mögött azért lehet, hogy nagy viták vannak tárgyalóasztalnál, telefonálásokban, SMS-ekben, e-mailekben, meg egyéb módon. Szóval mindent oda
és
lehet
milyen képzelni. Milyen nagy gond lehet az miatt, hogy erre teszik a fejüket ugye ezek a szereplők, hogy ugye egymást szó szerint személyeskedve kritizálják, tehát ez már ilyen szappanopera jellegű. Az egészséges vitának van helye, és ezt is mondják, hogy a jegybank függetlensége pont ebből adódna, ugye, hogy legyen külön véleménye, és ne azt csinálja, amit feltétlenül a kormány utasításként kiad neki, mert nem is adhat, de azért ez a fajta szappanoperába illő veszekedés, ez már kicsit gáz. Díjazza is a piac, és hát ugye ezzel a fajta bizonytalansággal szemben a kormánynak már volt egy-két szerepvállalása, ugye a különböző adók behozása, egy nap alatt való törvények változtatása, hát ez úgy látszik így folytatódik ilyen tényleg sorozat révén, mint egy Netflixes sorozat.
És az a nagyon érdekes, hogy ezzel egy időben érkezik azért jó hír is, ez a hír az február 29-e, majd másnap, március 1-én, szintén a portfólión lejön egy hír azzal kapcsolatban, hogy egy csomó pénz felszabadult itt uniós fronton, konkrétan idézek belőle, így valamivel több mint 2 milliárd euró válhat elérhetővé a kohéziós részből a már meglévőn felül. Hát ez marha jó hír, ugye ennek klasszikus módon nagyon örülnie kellene a forint befektetőknek, de hát igazából azt látjuk, hogy a forint árfolyamot az le se szarja ezt a változást, a befektetőket meg se hagyja. Sokkal jobban érdekli őket az, hogy egyébként milyen negatív hírek vannak, meg ami majd ennél is jobban fogja őket érdekelni, hogy a kamatok hogyan alakulnak.
Mert ugye ez a 2 milliárd, vagy 2 millió?
2 milliárd.
2 milliárd euró.
2 millió az nem hír.
Hát az ember azért megbecsüli a kicsit is, de hogy 2 milliárd euró lehívhatóvá válik, ez egy, tudod, ez ilyen prognózis, hogy a jövőben akár lehívhatóak ilyen támogatásokat, ez annyira nem érdekes, de hogyha ugye üzengetnek, meg éppen most van valami aktualitásban, az jobban zavarja.
Az jobban. Bár ugye pénz áll a házhoz, és ebből az euróból forint lesz, tehát ugye növelni kéne akár a forint erejét, és ugye a 10 milliárd eurónál sem december környékén akkor sem volt nagyon nagy forint erősödés, úgyhogy tényleg igaz az, hogy a jó hírekre kevésbé reagál, ennél sokkal jobb hírek kellenének, egyelőre még nincsenek. És akkor ugye Attila is mondta azt, hogy itt ugye a kamat csökkentések, a kamat várakozások azok sokkal nagyobb befolyásoló tényezők. Meghagyom ezt a cikk felolvasást neked, Attila.
Oké, a következő az Equilor alapkezelőnek az elemzéséből származik, szintén a portfólión, minden út úgy látszik a portfólióhoz vezet. A portfólió jelent meg, ahol a következőt mondta az Equilornak az elemzője. A piaci árazások alapján továbbra is az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy csak május-június környékén kezdi el a Fed, ő az amerikai jegybank, zárójelben, kamatvágást, így az amerikai hozamgörbe normalizációja még várat magára. Az eurozónában is hasonlóan időzíthetnek a döntéshozók. A Magyar Nemzeti Bank február végi kamatdöntő ülésén viszont a vártnál nagyobb mértékű 100 bázispontos vágást lépett meg. Ebből a reálgazdasági növekedés ösztönzésének szándéka látszik, ami alapvetően kedvezhet a magyar részvényeknek, de a döntést követő forint gyengülés rámutat a hazai befektetések sérülékenységére.
Na, jó, hát ezt próbáljuk összefoglalni. Tehát azt mondják, hogy május-júniusra várható a kamatvágás első pillanata.
Amerikában.
Egyesült
Államok. Nagyon fontos, igen.
És viszont a Magyar Nemzeti Bank már
gyorsított. Az elemzői várakozásokhoz képest.
100 bázispont, ugye most csökkentették az alapkamatot, de mit reagáltak erre a befektetők? Semmit.
Hát elkezdték eladni a forintot és vásárolni eurót, ugye ez az, ami tapasztalatból látjuk, hogy ez volt ugye a reakció. De ugye mi is történik, hogy az amerikai jegybank, ugye ő fújja a passzenszelet, az, hogy ők mit csinálnak, meg Magyarországnak nagyon számít még nyilván az Európai Központi Bank, ez az irányadó. Hogyha Magyarországon gyorsabban kezdik el csökkenteni a kamatokat, mint ahogy ők megteszik, akkor elkezd csökkenni ez a kamatkülönbség. Ezt lehet egyfajta ilyen kamatfelárnak, kockázati felárnak értékelni, ami azt jelenti, hogy valamennyivel többet illik fizetni Magyarországnak a befektetőknek azért cserébe, hogy alapvetően egy kockázatosabb eszközbe, például a forintba, vagy magyar állampapírba, vagy bármilyen magyar eszközbe rakják a befektetők a pénzüket. Hiszen, hogyha összevetik két állampapírt, mondjuk egy német állampapírt, meg egy magyar állampapírt, hogyha kettőnek ugyanannyi a kamata, akkor a befektetők inkább meg fogják venni a németet, és hát nem fognak venni magyart. Ez a része így nagyon egyszerű. Ugye azzal, hogy elkezd csökkenni ez a kamatkülönbség, még nem ugyanannyi azért, mint a német, meg a magyar, meg az amerikai sem ugyanannyi, mint a magyar, de ahogyan csökken ez a különbség, úgy egyre kevésbé válik vonzóvá a magyar fizetőeszköz, a magyar állampapír, minden magyar befektetés, és így akkor kétszer is meg fogják gondolni a befektetők, hogy megtartsák-e egyáltalán a forintot, hiszen már nem fizetnek nekik annyival többet, amiért ezt az extra kockázatot érdemes nekik bevállalniuk.
Nem éri meg, így van, így van. És ez a kamatelőny nem összekeverendő a reálkamattal, ami ugye tavaly szeptembertől van, hogy ugye nagyobb kamatot fizet az állampapír befektetőknek, mint amely az infláció, ugye a hivatalosan jegyzett infláció. Ez egy másfajta mérőpont, az is befolyásoló tényező lehet a forintra.
Az is, de az fontos lehet, hogy mindenhol reál kamat van már.
Igen, igen, csak Magyarországon azért nagyobb volt, most akkor azért ez már azért csökkenget, de ez nem összehasonlítható azzal, amit itt Attila mondott, hogy ugye a nemzetközi piacok, Amerika, az Európai Központi Bankkal szembeni kamatelőnyünk csökken drasztikusan. És ez látható, hogy a reál kamat nem hozott annyi forint erősödést tavaly ősszel, viszont a kamatelőnyünk csökkenése a Feddel szemben az meghoz negatív tényezőt,
gyengülést.
Igen. Tehát megint csak a rossz hírekre jobban reagál a piac.
Igen, és egyébként erre ez aztán a Nemzeti Banknak az alelnöke, a Virág Barnabás is
nyilatkozott
ezzel kapcsolatban. Igen, őt állandóan szoktuk idézni, mert nagyon jókat szokott mondani. Ez február 22-én volt a HVG-n egy cikk, amiből fogok most idézni. Ő a következőt mondja akkor, ami a következő kamatdöntést illeti, Virág szerint a januári inflációs adat érvet adhat a kamatcsökkentés átmeneti felgyorsításához, ugyanakkor a Fed és az LKB kamatcsökkentéseinek kitolódása a 75 bázispontos ütem megtartása mellett szól. Ez ugye nem annyira friss, de amit üzen, az nagyon is aktuális, hiszen már ők is azt mondják a Magyar Nemzeti Banknál, hogy figyelik, hogy mit csinál az amerikai, meg az Európai Központi Bank, és hogy muszáj ezt figyelembe venniük, nem vehetik túl gyorsra a tempót itt az említett okok miatt, mert akkor itt elfogyna a vásárlói kedv, ami jelenleg most megtartja a forintnak a 400 alatti árfolyamát.
Igen. Viszont ez egy elég komoly alkú is, hiszen rendkívül sokba kerül ez a magyar államnak, hogy ilyen kamatokat kell fizetnie, tehát valahol szorul is a hurok, de közben meg nem is siethetik el nagyon a kamatcsökkentést, mert elkaszálják vele a forintot. Ez az, ami most látszik, hogy próbálják így patika mérlegen ilyen húz meg, erez meg módszerrel tesztelgetni a piacot.
Igen. Egyébként itt a kamatcsökkentéssel kapcsolatban voltak elemzői várakozások, amik még pont a csökkentés előtt készültek. Öt elemző, hazai nagybankok elemzői várt 75 bázispontos kamatcsökkentést, négy szakértő 100 bázispontot, de még a MNB-nek, a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsában is nem volt egyetértés. Két tag 100 bázispontos kamatcsökkentést szavazott, és 7 tag 75 bázispontos kamatvágást, aztán valahogy mégiscsak a 100 bázispont mellett döntöttek. Úgyhogy...
Vannak egyenlő meg egyenlőbb szavazatok.
Igen, 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 úgy néz ki. Meg egyébként a piaci elemzőknek a konszenzusa is 75 bázispont volt, mégis 100 történt. Mondom, hát ennek ugye több oka is lehetett, ezt is itt összegyűjtöttük, ugye, hogy a dezinfláció hónapok óta erőteljesebb a várakozásoknál, a külső-belső kereseti nyomás tartósan alacsony, a kockázati megítélés Magyarországnak a folyófizetési mérleg javulása következtében javult, EU források beáramlása, ugye akkor lehet mégiscsak van ennek a 2 milliárd eurós kohéziós alapnak valamilyen hatása, tehát ez a beáramlás erősíti a nettó finanszírozási képességet, és hát a legutóbbi döntéskor tapasztalt zajok, azok csökkennek. Hát bizonyos szempontból a nemzetközi zajok csökkennek, a belső zajok viszont úgy látszik növekednek.
Ők megnézték a saját paramétereiket, hát akkor lehet 100 bázispont, csak ez piacot nem érdekelte, hogy milyen paraméterek mentén van jobb helyzetben a magyar gazdaság.
Igen, egyébként még egy hónappal ezelőtt is volt egy olyan belső ok, hogy a kormány esetleges szándéka az volt, hogy a lakáshitelpiac az árazását a lakáshitel kamatoknak átalakítják, hogy más szempontból történjen. Ebben most nem megyek bele, a lényeg az, hogy igazából ezzel a forint azonnal 3 havi mélypontra süllyedt. Ezzel az átalakítási szándékkal, hogy csak elemzők kiszivárogtatták, hogy van ilyen szándéka a kormánynak, mint mérve egyfajta mérve a piacot, a piaci hozzáállást, és már ezzel 3 havi mélypontra süllyedt az árfolyam. Úgyhogy érdekes dolgok ezek.
Na jó, jön még egy hír a forinttal kapcsolatban. Forintot szült a nyíregyházi állatkertben egy oroszlán fóka. A részletekkel érkezünk.
Íme akkor jöjjön egy az Egyensúly Intézettől, szintén egy februári, már megint a portfólión megjelentszik, tényleg itt a legjobb tartalmakat jelennek meg. A két bekezdés, de felolvasom, mert izgalmas, van benne egy pár egészen távlatra tekintő.
Ez kötve hiszem, hogy izgalmas, de nagyon figyelek.
Az idei év januárjában az előretekintő reálkamat 6% volt, magasabb, mint az elmúlt 10 évben bármikor. Régiók hasonló gazdasági adottságú saját valutával rendelkező gazdaságaiban a magasabb infláció és az alacsonyabb kamatláb mindenhol a magyarnál több százalékponttal alacsonyabb reálkamatot eredményez. Az Egyensúly Intézet a kamatcsökkentési ciklus eddigi ütemének gyorsulására számít. A jegybanki alapkamat az év végéig 7%-ra, majd 2025 végére 5%-ra csökkenhet. Az Egyensúly Intézet arra számít, hogy a forint kamatkülönbözet fokozatos megszűnésével, illetve az EU források körüli bizonytalanságok miatt a nemzetközi befektetők által igényelt magasabb kockázati prémiummal összhangban gyengülő pályán marad.
Pedig ebből azt vártam, hogy stabilizálódhat. Tehát, hogy az lesz a mondat vége. De nem az lett. Tehát, hogy továbbra is gyengülő pályán marad mindezek ellenére.
Igen, és itt elég jól megérveli, hogy nem önállóan kellene vizsgálni a forintot, hogy ez most jó vagy nem jó, Magyarország erős gazdaság, vagy nem erős, hanem devizákat ugye mindig valamihez képest vizsgáljuk, az euró-forint, tehát ott megnézzük a két, az euró meg a forintnak az erejét, és akkor ezeket próbáljuk összemérni. Ugye itt összeveti a környező országoknak a gazdaságával, meg a magyar kilátásokkal, és akkor ez alapján, ugye itt az említett okok miatt igazából olyan sok jót nem jósol sajnos.
Van is erről egy ábrán, majd ezt beszúrjuk, a környező országok devizáival összehasonlítottuk a forintot. Kicsit hosszabb távon, ilyen 4 éves időtávon, de az utolsó pár hónap, fél év is látszik tisztán. És ott is lehet látni ezt a fajta különbözetet, igen. És itt már ugye jelentősége van ennek a reálkamatnak a helyzetének, mert hogyha csökken az infláció, már pedig ugye csökkent folyamatosan, és ugye közben a alapkamatot nem csökkentik, akkor ugye nő az a reálkamat teher, amit az államnak ki kell fizetni. Ez sem hagyhatja azért a kormány, tehát ez is egyfajta, már mint az MNB, ez is egyfajta kamatcsökkentést vetít előre, tehát valóban azért nincs könnyű helyzetben most a monetáris politika ezen a téren.
Eddig még nem voltak jó hírek, tehát, hogy
Pedig én megnéztem az Origót is, és...
Most ők se?
Most nem, egy hír nem jelent meg, valami furasság történt, de...
Én tudok két elemzőnek is a véleményét kicsit más irányba vinni. Piaci konszenzus ezeknél az elemzőknél, amiket mindig végig szoktam venni, továbbra is forint gyengülést vetít előre, hosszabb távon. Viszont most itt azért inkább 1 éves időtávon találtam elemzéseket, és például a Nyeste Orsoly, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjeinek van egy olyan véleménye, hogy ő amúgy ennél erősebb forint árfolyamot vár évvégére, 3,85-3,90 közé. Kb. Ő az egyedüli, aki ilyen árfolyamokat mondott. Ezt azzal magyarázza, hogy sokan nem hallják meg az MNB-nek a valódi üzenetét, hogy igazából most lehet, hogy gyorsított, és a piaci elemzői várakozással szemben 75-ről 100-zal csökkentett, de mégis ő át akarja értékelni innentől ezt a kamat csökkentési ciklust. Ez alapot ad arra, hogy az MNB meg a kormány veszekszik egymással, hogy az MNB nem akar annyira csökkenteni, nem akar annyira élénkíteni, kicsit lassítani akarja a gazdaságot, vigyázva az infláció stabilitására és a forint stabilitására, míg a kormány meg nyomná ezzel a gázt, és ugye eljönnének az olcsó hitelek még jobban. Lásd, lakáshitelek, vagy a hitelpiacnak az újraárazása, hogy csökkenjenek jobban a kamatok, meg ezek a gazdaság élénkítő nyilatkozatok. Tehát az ő mondandójában is van azért realitás, hogy az MNB meg pont, hogy inkább majd óvatosabban, de lassítgatni akar. Bár Virág Barnabás, szerintem az a mondandó az egy hónappal ezelőtti volt, nem? Vagy kicsit korábbi.
Igen, január.
De hát ugye ez hónapról hónapra változnak a szempontok, tehát most meg inkább az MNB-nek a véleménye az, a hátsó üzenete, amit sokan nem vettek észre, és ezt Virovácz Péter, az ING bank elemzője is mondja, hogy nem értik, nem figyeltek a piacok arra, hogy mit mondott igazán a jegybank. Lehet, hogy mindenki a veszekedésre koncentrálta a szappanoperára, mert az izgalmasabb volt.
Hát erről már beszéltünk, hogy nincsen ideje a befektetőknek, külföldi alapkezelőknek alaposan belemenni ezekbe a bulvár, meg ilyen, hogy mondjam, szappanoperszerű, vagy sőt, mi elemzésben nincs idejük belemenni, ha megnézik.
A szappanopera meg megmarad.
A szappanopera megmarad, tehát mi van a felszínen, hopp, para, és akkor ennek meg felhozunk döntést.
De azért a legtöbb elemző mégiscsak forint gyengülést vár. A PVC magyarországi vezérigazgatói felmérés, ez 3 éve létezik, 297 magyar vállalatvezetőt kérdezett meg, 2023. november-decemberek között mindegyikük, hát a döntő többségük, számot nem mondtak százalékot, de a döntő többségű 2024-re 394 forintos eurót vár, majdhogy nem bejött,
elértük.
Csak hogy év végéig annyi lesz-e, az kérdés, de hogy az átlag is lehet akár ennyi. Most a GDP növekedést azt most annyira nem számít, itt most a forint-euró árfolyamról beszélünk. Sándorfi Balázs, a bankmonitor ügyvezetője azt mondja, hogy ha a kormány és az MNB ellentét tovább fokozódik, ezt a államháztartási hiányt 6,5-ről 4,5-re esetleg nem sikerül visszahozni, akkor van realitása a 400 forint feletti euró árfolyamnak is. Nem fokozat, tehát hogy nem állandóra, hanem ideiglenesen. Tehát ő is egy negatív szenáriót vél felfedezni. Kasszab Balázs, a portfólió részvénypiaci elemzője, ő technikai elemzést adott számunkra. Ott is ő inkább azt mondta, hogy sávváltás történt, áttörte a 390-es lélektani határt az árfolyam, és egy új sávba került, 390 és 95 között látják az idei évi esélyt. Úgyhogy ezek igazából az elemzések. Német Dávid, a KNTH elemzője, ő is 395-400-as sávba gyengülhet idén a forint-euró árfolyam. Jó, úgyhogy ennyit szerettem volna még hozzátenni.
Nagyon érdekes, hogy ez egy olyan negyed év volt, ahol viszonylag egységűre sikerültek így az elemzések, míg ezt még 2023-ban nagyon sok olyan elemzést is tudtunk olvasni, amik egy kicsit távolabbról szóltak, esetleg az országok közötti inflációs különbséget is fel tudták hozni évként, Magyarországnak a hosszabb távú kilátásairól is szóltak, mint hogyha beleuntak volna az elemzők, túl sokszor elmondták. Hát valaki még nem ismeri ezeket az érveket, akkor érdemes visszatekerni a korábbi adásokra is, mert úgy látszik, hogy bár negyedévről negyedévre újra vesztük ezeket, de azért vannak itt kiegészítő információk, telhet egy negyedév úgy, hogy valamit elfelejtenek elmondani, valami olyan, amit még korábban fontosnak véltek, és hosszú távon meghatározhatja a forintnak a sorsát.
Vagy lehet úgy gondolkoznak, mint a székely, nem? Lehet, hogy nem tudom jól elmondani ezt a viccet, de hogy a székely férfi mondja a feleségének, hogy egyszer mondtam, hogy szeretlek, majd ha változik, szólok.
Igen. Ez így van.
És lehet, mondtad, hogy itt is ez van a háttérben, hogy egyszer elmondták, hogy ez 400 forint felé tendál, hosszú évekig forint gyengül, és szólnak. Miért mondják el újra? Nem?
Persze. Egyébként mi adásunk ismétlődésében is van ez a időnként megjelenő komment, hogy hát alapvetően ti mit gondoltok amúgy a forint, euró, vagy a egyáltalán a forintban történő befektetésről ennyi elemzés átolvasása után, Attila?
A székely vicces hasonlóan, nekünk is a véleményünk az változatlan, hosszú távon egy gyengülésre számítunk, ez a 15 éve tartó trend. Majd, hogyha ez megváltozik, akkor szólunk.
Akkor szólunk, igen. De azért csináljuk az adásokat, mert nyilván ez egy fontos téma, és azért most ebbe a negyedébe, ebbe az adásba teljesen el vagyunk kényeztetve, annyi hír történt. Lehet, hogy ez negyed év múlva nem így lesz, de most azért el vagyunk kényeztetve tényleg, amiről tudunk beszélni a forint-euró árfolyam kapcsán. Én is egyébként hosszú távú gyengülést, további forintgyengülést várok. Ezt a aktív ügyfeleink is szerintem nagyon jól tudják, hogy egyébként ez a konszenzusunk.
Szerintem ennek a negyedévnek az egyik legnagyobb ilyen rejtett üzenete, azaz ebből az összes hírnek a legnagyobb rejtett üzenete az, hogy mennyire gyorsan meg tud változni a piaci hangulat. Ugye 2023-ban elaludhattak a befektetők, teljes nyugalom, alig történt változás, sokan pesgőt bonthattak, hogy így megerősödött a forint. És ugye könnyű megszokni ezt a nyugalmi állapotot, bár nagyon sokszor mondtuk, hogy ez pengeillen táncol, bármikor megváltozhat egyik napról a másikra. És most nézzük meg egy-egy beszólás, tényleg, ami a semmiből érkezik, az 10 forintot gyengít az euróforintnak az árfolyamán. Ami ennek a negyedévnek szerintem a legnagyobb üzenete, hogy mennyire kiszolgáltatott a forintnak a helyzete, és hogy mennyire váratlanul történhet az árfolyamban egy drasztikus változás. Ez így volt évekkel ezelőtt is, emlékszetek, a Kósa Lajosnak is volt egyszer egy ilyen beszólás, amikor hirtelen összeomlott a forint, aztán ugye az MNB-nek is volt 2022 októberében, amikor azt mondták, hogy többet akkor nem fogják emelni a kamatot, megállnak 13%-kal, onnantól kellett megemelni 18%-ra, mert 4,37-re ugrott a forint. Szóval váratlanul történhet egy-egy olyan megszólalás, ami teljesen kibillenti a forintot az egyensúlyi állapotából.
Igen, azt hittük, hogy már nem látunk újat, de mégiscsak láttunk újat, ugye? Nem saját magukat lőtték lábon, ugye, rossz MNB nyilatkozatokkal, hanem most már egymással veszekednek a döntéshozók, és egyébként itt nem csak a belső okok játszanak szerepet, hanem a külső okok is. Ugyan 2023-at mondtad, hogy ott végig forint erősödés volt valóban. Egyetlen egy alkalom volt, amikor igazán gyengült a forint, az ugye a bankcsődök esetében, kb. Egy évvel ezelőtt, március 13-15-e környékén, tehát lehet, hogy egy évfordulót is tartott a forint, ki tudja.
Lehetne a Szomszédok mintájára ugyanúgy egy ilyen döntéshozók címmel valaki áll a gazdagréti lakótelepen, és egy Kósa Lajosnak öltözve mond egy nagyon durvát, és aztán utána megszólal a Matolcsi is, meg még pár döntéshozó, és ki tudja jobban megbillegtetni a forintot. Ilyen nagyon jó kis zenei aláfestéssel mindezt. Én ezt tudnám elképzelni, mint kifele csekkolva a sorozatból mindig voltak ilyen nagy megállapítások, és akkor csak ott lenne mindig egy ilyen döntéshozói borzalom, amivel teljesen kilendítjük a forintot a stabilitásából, ha egyáltalán van neki ilyen, mert nekem pont az jutott eszembe most már a sokadik adás felvételét követően, hogy azért egy periféria devizától ne várjunk stabilitást, billegő természete van már nagyon régóta. Úgyhogy az alacsony elvárások, vagy a reális elvárások boldog életet szülnek, ha jól tudom. Ugye? Így van ez.
Boldogság titka, hogy csökkentsük az elvárásokat.
Csökkentsük az elvárásunkat. A forinttal szemben ne legyenek magas elvárásaink. Köszönjük szépen a figyelmet. Ha valakinek szüksége van nem forintban befektetési tanácsadásra, jöjjön el hozzánk. Konzultáció a leírásban található linken keresztül érhető el. Kérjük a feliratkozás gomb, a véleménynyilvánítást pedig a komment szekcióban lehet megtenni. Kérjük a feliratkozás gomb használatát, ezt akartam az előbb mondani. Na jól van, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
A viszontlátásra.
A viszontlátásra.
Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.